korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Amint a hallgatói család tudja, Szent Atya minden hónapra kiad ima szándékot, amelyre kéri az imákat, és erre a hónapra, vagyis februárra Szent Atya a következő ima szándékot fogalmazta meg az ember kereskedelem áldozataiért. Pontosan így hangzik: imádkozzunk, hogy az ember kereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban. Mivel tegnap volt Josephine Bakita szent emléknapja, akinek az élete közvetlen összefügg ezzel az Szent Atya ima szándékával, is valószínű, hogy pontosan ezért is választotta a Szent Atya, ezért szeretnék a hittanórán ezzel a témakörrel foglalkozni, ezt szeretném körüljárni. De először ismertetném Szent Josephine Bakita életét. 1869-ben született Szudánban, és 1947. február 8-án, vagyis tegnap volt az évfordulója, Olaszországban hunyt el. Egy rabszolganőről van szó, aki később apáca lett. Születésekor nem a Bakita nevet kapta szüleitől, szörnyű eseményei hatására elfelejtette azt a nevét, amelyet szülei adtak neki. Bakitának, mely szerencsést jelent, elrablói nevezték el. El-Obeid és Kartum rabszolgapiacain egyik gazdától a másikhoz kerülve mind fizikai, mind erkölcsi értelemben megtapasztalta a rabszolgák megalázottságát és szenvedéseit. Kartumban, vagyis Szudánban Bakitát megvásárolta Callisto Legnani, olasz konzul. Kellemes meglepetésére elrablása óta most először nem korbácsolta senki, miközben megkapta feladatait. Ehelyett szeretettel bántak vele. A konzul házánál Bakita békét, meleg légkört és az örök pillanatait élte át. Még ha nosztalgiával gondolt is, talán örökre elvesztett családjára. Amikor a politikai helyzet miatt a konzulnak vissza kellett térni a Olaszországba, Bakita engedélyt kért és kapott, hogy elmehessen gazdájával és annak egyik barátjával, Augusto Michielivel. Miután megérkeztek Genovába, Michieli feleségének kérésére Legnani hozzájárult, hogy Bakita velük mehessen. Új családja Zianigóban lakott. Amikor megszületett kislányuk, Mimmina, Bakita lett a dajkája és játszótársa. Michieli megvett egy nagy szállodát Suakinban, a Vörös-tenger partján, s felesége is oda költözött. Ügyvezetőjük Illuminata Kecsini tanácsára Miminát és Bakitát addig a kanoziánus nővérek gondjaira bízták a katekumonak velencei intézetében. Itt szerezte Bakita első ismereteit Istenről, aki gyermekkora óta ott érzett a szívében, anélkül, hogy tudta volna, ki ő. Elnézve a napot, a holdat és a csillagokat, azt mondtam magamban, ki igazgathatja ezeket a gyönyörű dolgokat, és nagy öröm töltött el, hogy láthatom őt, ismerhetem őt, és hódolattal adózhatok neki. A katekumenátusban eltöltött néhány hónap után, 1890. január 9-én Bakita megkapta a keresztény beavatás szentségeit, tehát a kerességet, birmálást és az oltári szentséget, és a kerességben a Josephine nevet. Öröme határtalan volt. Nagy kifejező szemeinek csillogása mély érzelmekről árulkodott. Attól kezdve gyakran látták, hogy megcsókolja a keresztkutat, és azt mondja: itt lettem Isten leánya. Minden nappal egyre többet tudott arról, ki ez az Isten, akit most ismer és szeret, aki titokzatos módon a kezét fogva vezette előtt hozzá. Amikor Michieli asszony visszatért Afrikából, s haza akarta vinni a lányát és Bakitát, az utóbbi szokatlan határozottsággal és buzgalommal kérte, hogy a kanoziánus nővérekkel maradhasson és szolgálhassa azt az Istent, aki annyi bizonságát adta az ő szeretetének. A fiatal afrikai lány, aki akkor táj lett nagykorú, élvezte az olasz jog biztosította választás szabadságát. Bakhita tehát ott maradt a katekumenátusban, ahol szerzetesi hivatását kapta, és a kanozai Szent Magdolna intézetben az Úrnak szentelte magát. 1896. december 8-án örök fogadalmat tett Istennek, akit mesternek szólított. A következő 50 évben ez az egyszerű nővér Isten szeretetének igaz tanúja. A szkíói közösségben főzött, vart, kézimunkázott, kapusnővér volt. A kapunál gyakran simogatta meg a kanoziánus iskolába járó gyerekek fejét. Hazája, ritmusait és zenéit hordozó kedves hangja örömet okozott a kicsinyeknek. Jól esett a szegényeknek és a szenvedőknek, és bátorította azokat, akik bekopogtak az intézetbe. Alázatossága, egyszerűsége és örökös mosolya mindenkinek megnyerte a szívét. Nővértársai nagyra becsülték töretlen jókedvéért, jókedélyért, elragadó jóságáért és azért, mert mélységes vágy élt benne, hogy másokkal is megismertesse az Urat. Légy jó, szeresd az Urat, imádkozz azokért, akik őt nem ismerik. Milyen nagy kegyelem ismerni Istent, mondogatta. Idősebb korában hosszú évekig betegeskedett, de Josephine Bakhita ekkor is a hit, a jóság és a keresztény remény tanúja maradt. Azoknak, akik meglátogatták és megkérdezték, hogy van, mosolyogva így válaszolt, ahogy a mester kívánja. Haláltusájában újra áttelte rabszolgasságának szörnyű napjait, és nem egyszer könyörgött az őt ápoló nővérnek, kérlek, vedd le a bilincseimet, olyan nehezek. A boldogságos szűz Mária szabadította meg minden szenvedéstől. Mi asszonyunk, ezek voltak utolsó szavai, és az Úr anyjával való találkozását utolsó mosolya tanúsította. Halála után hamarosan nagy tömeg gyűlt össze a konventben, hogy utoljára lássák Maretta anyát, és mennyei segítségét kérjék. Szentségének híre elterjedt valamennyi földrészen, és közben járására sokan nyertek kegyelmeket. Szkióban 2000-ben is mindenki úgy beszél róla, Maretta, fekete anyánk. Boldoggá avatási perét 1959-ben kezdték, és 1978. december 1-én az egyház hivatalosan elismerte, hogy hősies fokon gyakorolta az erényeket. Szent II. János Pál pápa 2000-ben október 1-én szentté avatta. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Strauss műveiből válogatunk. Kedves testvérek, a Szent Atya februári ima szándékában arra buzdít és kér bennünket, hogy az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban. Az erőszak tág értelemben egy másik ember szabad akarata ellenére végrehajtott cselekedet. Az erőszak bűn a felebaráti szeretet, az emberi méltóság és a személy szabadsága ellen. A Szentírásban nem volt ritka az erőszak olyannyira, hogy a család és később az államjog is igyekezett visszaszorítani alkalmazását, megtiltani az ököljogot, és legalább egyenlő büntetést követelt mindenkinek. Így a mindmáig félreértett, szemet szemét fogad fogért elvet a Krisztus előtt 9. században bizonyíthatóan a szegények és elnyomottak védelmére alkalmazták a gazdagok és a hatalmasok ellen, akik a pénzbírságot könnyen kifizették. A szomszédos népekhez hasonlóan Izrael is osztozott az erőszak alkalmazásában. Jahve, mint harcos, szent háborút folytatott ellenfelei megsemmisítéséig. A honfoglalás sem történt békés módon. Egész Izrael imádkozta a bosszú és az átok zsoltárokat. Az erőszakkal kapcsolatos magatartásról Izrael 3 lépcsős kinyilatkoztatásában kapott tanítást. Az első, miközben a környező népek vallásai titkolták és így is alkalmazták az erőszakot, Izrael tanítói beszéltek az erőszak mechanizmusairól. Továbbá áldozati szertartásokon, vagyis bűnbak, állati vér ontása embervér helyett. Isten kizárólagos joga a bosszú, a jog alkalmazása erőszak helyett. Továbbá az önmagában jogos erőszak alkalmazásáról való lemondás, megegyezés, békességre törekvés és megbocsátás. Erre ugye mindenre találunk utalást több helyen is az Ószövetségben. A világvég erőszakos apokaliptikus látomásai, világosság fiainak harca a sötétség fiaival azt mutatják, hogy Izraelben nem mindenki várta az emberek és államok közötti, illetve a kozmikus erőszakmentes jövőt. Például Jeremiás proféta könyvénél olvassuk a 31. fejezetben, ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és szívükbe írom, én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Az új szövetségben Jézus Izrael történetének erőszakmentes konfliktus megoldási modelljeit folytatja, s tanítványai részére kötelezővé teszi. Az őt követő egyházaknak kötelező, az államoknak követendő ideál, hogy az erőszak és a visszavágás láncolatát megszakítsák. Jól lehet a tartósan berendezkedett strukturális erőszak problémája az erőszakról való puszta lemondással nem oldható meg. Erről ír 6. Pál a Populorum Progressio enciklikájában, 31. pontjában. Jézus ugyanakkor azt tanítja, hogy a mennyek országát az erőszakosok szerzik meg. Máté 11.12-ben olvassuk. Ez az erőszak azonban nem mások felé valósul meg, hanem a lélek mennyek országáit vállalt önmegtagadásában. Ez a Jézus által ajánlott erőszak lépteinket a békesség útjára igazítva, a rosszat a jóval győzi le. Erre utal például Szent Pál rómaiakhoz írt levele, vagy a zsidókhoz levél, írt levél, illetve Máté evangéliumának 5. fejezete.
Thank you.
Kedves testvéreknek megemlítem a telefonszámunkat, rövidesen a témához hozzá lehet szólni a 00-421-35-7-72-72-72-es telefonszámon. Ahogy említettem, a Szent Atya februári ima szándékát vettük alapul, és mivel tegnap Józsefin Bakita emléknapja volt, aki saját életében megtapasztalta, mit jelent az erőszak és áldozatnak lenni, az emberkereskedelem, tehát ezekkel a témával foglalkozunk a mai hittanórán. Erkölcsi szempontból az erőszak fogalmához tartozik, hogy az akarat fölött gyakorol kényszert. Nem az akarat belső döntését befolyásolja, hanem a döntés végrehajtását, tudnélik, amit az akarat elhatározott, nem tudja végrehajtani, vagy amit más képességek hajtanak végre az akarattól függően, abban az akarat nem vesz részt. Teljes az erőszak, tehát akkor beszélünk teljes erőszakról, ha az akarat nem csak belsőleg tiltakozik, hanem minden lehetséges külső eszközt is felhasznál az erőszak elhárítására, de sikertelenül. Mivel az akarat egyáltalánban nem egyezett bele az ilyen cselekedetért és következményeiért, az ember erkölcsileg nem felelős. Az így létrejött jogi ténykedések érvénytelenek. Részleges az erőszak, ha el lehetne hárítani, de az illető nem teszi, bizonyos mértékig közreműködik az eseményben. Ha kierőszakolt cselekmény önmagában bűnös, tilos az ilyenféle részesedés is. Az erőszak ellenállással elhárítható, kötelesség az ellenállás, még a reménytelennek látszó esetekben is, ha csak így akadályozható meg a belső hozzájárulás, vagy így kerülhető el, hogy a beleegyezés látszata másokat megbotránkoztasson. Ha ilyesmire nem kell tekintettel lennünk, a kilátástalan és nagy veszélyekkel járó ellenállás jogosan elmaradhat. A 20. század végén az igazságtalan és erkölcsileg meg nem engedett erőszak a magán, köz- és nemzetközi életben, tehát a gorombáskodás, kínzás, túlszejtés, gyilkosság, terrorcselekmények, kizsákmányolás, háborúk korunk jellemzője, de az emberiség többnyire érzékenyebben tiltakozik az erőszak dicsőítése ellen, és nem fogadja el sorszerűen a politikában és a gazdasági életben. Mivel a Isten és ember szabad akaratú lénynek alkotta, joga van a szabadságra, de a jogában határt szab a társadalomban élő másik ember joga. Az érdekek szükséges kiegyenlítése, a társadalmat felelősen irányító, a közjóért felelős vezetés kötelessége. Az állami vezetés képtelen beavatkozni, az egyénnek joga van a mások részéről elkövetett jogtalan erőszak ellen védekezni. A nemzetközi kapcsolatokban is tiszteletben kell tartani a népek és az államok szabadságát, és az érdekek kiegyenlítését erőszakmentesen kell végrehajtani. A második vatikáni zsinat elismerését fejezi ki azoknak, akik elég erősek, hogy igazi jogaikat erőszakkal érvényesítsék, mégis olyan eszközökkel próbálkoznak, melyek a gyengébbeknek is rendelkezésére állnak. Az erőszak alkalmazásával kapcsolatban nem csupán azt kell megfontolni, hogy adott esetben megengedette, mint utolsó eszköz, hanem gondolni kell a halálra is, ami az erőszak következménye lehet. Az erőszak alkalmazásának belső feltétele az erőszakmentesség akarása, annak belátása, hogy az erőszak szükségszerűen gonoszságba bonyolódik, ezért lehetőleg minden módon törekedni kell a megbékélésre. Csak így lehet kitörni abból a körből, amelyet az erőszak, amelyben az erőszak erőszakot szül. Thank you. van egy kedves testvérünk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Én nem is az erőszakról szólanék, hanem ennek a nőnek a példája. Az élni akarás, az élet, ő megmutatta valójában, hogy mi az élet, amit Krisztustól tanult. Hogy nagyon egyszerű példát mondjak, van egy ember, van neki szőlőskertje, és amikor lemetszi a szőlőtőkét, hátrafordul, visszanéz, és gyönyörködik benne, hogy milyen szépen néznek ki a lemetszett tőkék. És van egy másik ember, aki elkezdi dörzsölni a kezeit. Hű, nekem mennyi pénz lehet ebből, hány liter bor fog rajta teremni. Az egyik ember az életembere, a másik embere meg a pénzembere. Az egyik ember szemlélődik, a másik meg a haszont és a vagyont hajtsa. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen, hogy ezeket megosztotta velünk a gondolatait. Természetesen összefügg a mai témánkkal, és a Josephine Bakita tehát életével is, aki saját életében megtapasztalta, mit jelent az emberkereskedelem és az erőszak. Köszönjük szépen, jó Isten áldja! Egy újabb kedves testvérünk van a vonalban, ott tűnik, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen. Kedves Lóránt atya! Második János Pál pápa imáit tartalmazza egy könyv, hogy egészen a tiéd. Mert ugye az ő jelmondata volt, hogy Totus Tuus Maria. Na most ebben van egy gyönyörű imádság, tekints az emberiségre, amelyben részben az erőszakról van szó, részben pedig a szerzetesekről. Most nemrég volt a szerzetesek napja.
Igen, február 2-án. Megszentelt életnapja, igen.
Szentelőkor. Ha megtetszik engedni, felolvasnám, rövid ez az imádság.
Tessék.
Köszönöm szépen. Bocsánat. Szent Atyám, tekints erre az emberiségre, amely az első lépéseket teszi meg az új évezredben. Életére még erősen rányomja bélyegét a gyűlölet, az erőszak, az elnyomás, de az igazságosság, az igazság és a kegyelem iránti éhség még nem tűnt el sok ember szívéből, akik várják, hogy valaki elhozza a megváltást, amelyet a te fiad Jézus által vittél végbe. Az evangéliumnak legyenek bátor hirdetői, a szenvedő emberiségnek nagylelkű szolgái. Kérünk, küldj egyházadba szent papokat, akik kegyelmed eszközeivel megszentelik a te népedet. Küldj sok megszentelt életű férfit és nőt, hogy megmutassák a világnak a te szentségedet. Küldj szőlődbe szent munkásokat, akik lángoló szeretettel dolgoznak, és a Szentlélektől indítatva elviszi Krisztus megváltását egészen a föld végső határáig. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. És mivel az előző percekben az erőszakról szóltam, most a hittanóra utolsó perceiben az erőszakmentességről szeretnék szólni. Valójában az igazság feltétlen győzelmébe vetett hit megnyilvánulása az emberi magatartásban, viselkedésmódban, aktivitásban nem egyszerűen az erőszak tétlen elviselése, hanem az ember lelki erejének latbavetése, amely jogos, békés társadalmi cél érdekében, jogos, békés és szociális eszköz segítségével. A keresztény erkölcstan szerint az erőszakmentes cselekvés alapja a lelki erősség. Gyökerei a Szentírásban vannak, amikor ezt olvassuk például Lukács evangéliumában, a 6. fejezetben, tartsd oda jobb arcodat is. Az erőszakmentesség legnagyobb tanúságát Jézus adta kereszthalállal. Ezt folytatta az egyház vértanúinak sokasága, akik nem csak minden gyűlölet nélkül tudták fogadni a halált, hanem a gyilkosaikért mondott imádságra is volt erejük. A szeretet főparancsa nem gyengeséget hirdet, és semmiképp sem jelenti az erőszak elfogadását és szentesítését, hanem épp felülmúlását. Amikor ezt olvassuk Szent Pál rómaiakhoz írt levelében, a rosszat jóval viszonozd. Martin Luther King ugyanezt így fogalmazta meg, ha már vérnek kell folynia, legyen az a mi vérünk. Az erőszak alkalmazásáról való lemondás elsősorban az ember és ember közti közvetlen kapcsolatra érvényes. Valamely intézmény, közösség és egyesek viszonyában meg kell találni a helyes irányt a közösség által képviselt átfogóbb célok és az egyes ember szabadsága között. A szeretetre és az erőszakmentességre vonatkozó újszövetségi követelmények, céltörvények megvalósításuk nem elképzelhető fokozatok és megegyezések nélkül. Az erőszakmentesség módja koronként változhat, hiszen minden ember más-más helyzetben él, általános szabály nincs. Az erőszakmentesség, mint mozgalom ma szinte minden országban, főleg az ifjúság körében jelentkezik. Azon mozgalmakhoz kapcsolódik, melyek az emberi jogokért, a békéért, a női egyenjogúságért, a környezetvédelemért, a szellemi fogyatékosokért, a börtönreformért és hasonló célokért lépnek fel. Jó néhány könyv jelent meg az erőszakmentesség gyakorlatáról, híveinek az életből kell keresni alkalmazható technikát. Sokak szerint egy-egy erőszakmentes módszer egyes esetekben többet árthat, mint valamely erőszakos közbeavatkozás. Esetleg nem az a fő kérdés, van-e jelen erőszak vagy sem, hanem hogy melyik eszköz célra vezető. Végül is nem az erőszakmentesség a cél, hanem a béke. Az erőszakmentesség csupán eszköz annak elérésére. Minél inkább jogállammá válik az állam, annál inkább le kell mondani az erőszakról. Ezek a különös keresztény kívánalmak ma az emberiség nukleáris fenyegetettsége korában a túlélés föltételeivé, s így az emberiség számára kötelezővé válnak. Kedves testvére, természetesen ezek nagyon mély és nehéz gondolatok, természetesen ezeket apró lehetne váltani, és lehetne ezekkel további is különböző hittanórákon folytatni, és boncolgatni, elemezgetni, és mélyebben megérteni. Azonban a mai hittanórában körülbelül ennyi fért, rövidesen visszakapcsolunk Budapestre. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak, köszönöm itt Észak-Komáromban Tóth Szilveszter technikusnak a szolgálatát, szintén Budapesten is a szolgálattechnikusnak a közreműködését. Áldott szép szombatot kívánok a kedves testvéreknek. Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.